A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz, közöttünk lakó Úr. Amen. Isten igéjét olvasom tovább az apostolok cselekedeteiről írott könyvből. Múlt évben kezdtük el ennek a könyvnek a tanításait, legutoljára december elején olvastunk ebből a könyvből, most folytatjuk a 21. rész 17. versétől a 36. versig olvasom Isten beszédét. Amikor Jeruzsálembe érkeztünk, örömmel fogadtak a testvérek, másnap eljött Pál velünk együtt Jakabhoz, ahol a vének is jelen voltak mindnyájan. Köszöntötte őket, majd részletesen elbeszélte, mit tett az Isten a pogányok között az ő szolgálata által. Amikor ezt hallották, dicsőítették Istent, aztán így szóltak hozzá. Látod, testvérem, milyen sok ezren vannak a zsidók között, akik hívők, és mindnyájan rajonganak a törvényért. Rólad pedig azt hallottuk, hogy Mózestől való elszakadásra tanítod a pogányok között lévő zsidókat. És azt mondod, hogy ne metéljék körül fiaikat, és hogy ne a zsidó szokás szerint éljenek. Mi tehát a helyzet? Mindenképpen híre megy annak, hogy megjöttél. Tedd hát azt, amit mondunk neked. Van nálunk 4 férfi, aki fogadalmat tett. Vedd magad mellőjéket, végezd el velük együtt a tisztulási szertartást, vállald a költségeiket, hogy megnyírhassák a fejüket. Így megtudja mindenki, hogy semmi sem igaz abból, amit hallott, hanem magad is megtartod a törvényt, és azt szerint élsz. A pogányokból lett hívőkkel pedig már közöltük azt a határozatunkat, hogy tartózkodjanak a bálványoknak áldozott hústól és a vértől, a megfulladt állattól és a paráznaságtól. Akkor Pál maga mellé vette ezeket a férfiakat, a következő napon elvégezte velük együtt a tisztulási szertartást, bement a templomba és bejelentette, hogy mikor telnek le az ő tisztulásának napjai, addig pedig mindegyikükért bemutatják az áldozatot. Amikor végéhez közeledett a 7 nap, az Ázsiából való zsidók meglátták őt a templomban. Fellázították az egész sokasságot, megragadták Pált, és így kiáltoztak. Izraelita férfiak, segítsetek! Ez az az ember, aki a nép ellen, a törvény ellen és a szent hely ellen tanít mindenütt mindenkit, sőt, még görögöket is hozott be a templomba, és megszentségtelenítette ezt a szent helyet. Néhányan ugyanis látták vele a városban azelőtt az efézusi Trofimoszt, és azt hitték, hogy Pál bevitte a templomba. Felbojdult tehát az egész város, a nép összecsődült, Pált megragadták, kivonszolták a templomból, és a kapukat azonnal bezárták. Amikor pedig meg akarták ölni, jelentés érkezett a helyőrség ezredeséhez, hogy az egész Jeruzsálem lázong. Ez azonnal katonákat és századosokat vett maga mellé, és lerohant hozzájuk. Amikor azok meglátták az ezredest és a katonákat, abba hagyták Pál ütlegelését. Amint az ezredes odaért, elfogadta őt, és megparancsolta, hogy verjék 2 bilincsbe, majd kérdezősködött, hogy ki ez, és mit követett el. De a tömegből ki ezt, ki azt kiáltotta. Mivel tehát a zajongás miatt nem tudhatott meg semmi bizonyosat, megparancsolta, hogy Pált vigyék a várba. Amikor pedig a lépcsőhöz ért, valósággal vinniük kellett Pált a katonáknak a tömeg erőszakossága miatt, mert az egész néptömeg követte és kiáltozott. Végeztesd ki! Az Isten beszéde. Imádkozzunk! Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Jöttünk hozzád, mert te vagy egyedül, aki ismered, hogy mi lakozik az emberben. Urunk, köszönjük, hogy ez a mai igénk is leleplezi, hogy micsoda indulat, gyűlölet és harag van bennünk, amikor nem értjük a helyzetet, nem értjük a változásokat, Úgy érezzük, hogy ellenség támad bennünket, úgy érezzük, hogy kimozdít valami a megszokottból, vagy úgy érezzük, hogy igazunk van, és hogy az igazságunk mellett még készek vagyunk harcolni is. Urunk, bocsáss meg, amikor ez gyűlöletté és vérszomjas haraggá lesz. Te ismersz bennünket, tudod, hogy vannak közöttünk nem is kevesen, én magam is, aki régi sebeket hordoz, akiben van megbántottság és harag. Uram, te legyél most a gyógyír, ami szívünkre a te igéd, add, hogy lelepleződjünk önmagunk előtt, és add, Urunk, hogy ne kövessük el újra azokat a hibákat, amit régen te elkövettek, Pállal szembe is. Urunk, könyörülj rajtunk, segíts meg, hogy szóljon a te igéd. Hadd lehessünk felkészületlenből felkészültek. Hadd lehessünk tőled tanítottak. Köszönjük, Urunk, hogy egyetlen egy reményünk te vagy abban, hogy tudunk változni és formálódni, és pusztító, romboló gondolkodásunkat megváltoztatni. Ez csak a te lelked lehetség, lelked és igéd által lehetséges. Add ezt meg nekünk, ezt a kegyelmet. Könyörülj rajtunk, és bocsáss meg bűnösöknek. Add, Urunk, hogy felkészített szívvel részesüljünk majd az úrvacsorában is. Könyörülj rajtunk. Kegyelmezz nékünk. Amen. Istennek igéje, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy ebben az órában hozzátok is szólni kíván. Írva található az előbb felolvasott újszövetségi részben, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 21. részében, és újraolvasom most az két utolsó, a 35. és a 36. verset. Amikor pedig a lépcsőhöz ért Pál, valósággal vinniük kellett Pált a katonáknak a tömeg erőszakossága miatt, mert az egész néptömeg követte és kiáltozott, végeztest ki. Az örökkévaló Isten tegye áldotta és gyümölcs termővi igét a mi szívünkben, foglaljunk helyet. Azt gondolom, hogy nem szükséges felidéznem újra, hogy miért nagyon fontos és tanulságos könyv az apostolok cselekedeteiről írott könyv, amit egyes biblia magyarázók szívesen a Szentlélek cselekedeteiről írott könyvnek mondanának. Hát valóban Isten nagyon nagy csodákat tett az apostolokon keresztül, az ő szent lelke által. Azok a messiási jelek, amik Jézus szolgálatát követték, hogy betegek gyógyulnak meg, hogy démontól megszállottak, tisztulnak meg, ezek a jelek, és sokan hisznek az evangéliumban, ezek a jelek folytatódtak az apostolok és az első gyülekezet életében is. Apostolok cselekedeteiről írott könyvet Lukács evangélista írta, és ennek a könyv kijelentésének fontosságát az is emeli, hogy Lukács többes szám első személyben ír, azaz mindig úgy beszél, hogy mi, ő és Pál, és a Pál kísérői vettek részt ezeken az eseményeken és ezeken az utazásokon. Tehát Lukács maga is végig kísérte Pált az ő utazásain három missziói útján. És ez a mai rész azért tanulságos, mert Lukács párhuzamba állítja Pál apostol utolsó jeruzsálemi útját, ahol már most láthatjuk a történet eddigi részéből, hogy őt elfogják, és utána az ő hosszú fogsága következik, majd mártír halála. Tehát Lukács evangélista párhuzamba állítja Jézusnak Jeruzsálemben vezető utolsó útjával Pál apostol útját. Mikor Pál és kísérete Jeruzsálembe ért, ekkor már Jézus testvére, pontosabban Jézus féltestvére, Jakab volt a jeruzsálemi gyülekezet vezetője. Hát az a Jakab, aki József és Mária házasságából született Jézus után. Ugye azért mondjuk, hogy féltestvére Jézusnak, mert Jézus a Szentlélektől fogant. És ez a Jakab sokáig nem hitt Jézusban, kicsit bolondnak tartotta az ő bátyját, hogy messiásnak képzeli magát, de meggyőződött arról, hogy Jézus az, akinek mondta magát, a messiás, a megváltó, és később szinte apostoli szintig jutott, mert ő lett a jeruzsálemi gyülekezet vezetője. Amikor Pál találkozik Jakabbal és a gyülekezet véneivel, akkor nem említi a 12-t. Tehát nem biztos, hogy jelen volt a 12 apostol, lehet, hogy ők Jeruzsálemen kívül missziói úton voltak, egy viszont biztos, hogy több ezer fős volt a jeruzsálemi gyülekezet, mint látjuk, hogy nagy részt zsidókból lett keresztjének alkották. Ugye ebből lett a feszültség, ugye a zsidókból lett keresztjének és a pogányokból lett keresztjének között, hogy mi az, amit meg kell tartani Mózes törvényéből, és mi az, amit a pogányoknak nem kell megtartani, de a zsidóknak igen, és ebből lett a feszültség. Amikor Pál apostol beszámol az ő eddigi missziójáról, ne feledjük, hogy ezt már másodszor teszi Pál, hiszen a 15. részben is olvastunk már egy jeruzsálemi apostoli gyűlésről. Amikor ezt teszi Pál, beszámol ugye arról a hatalmas munkáról, amit Isten lelke végzett a pogányok között. Tehát mint egy azt mondja, hogy nagyon szép, hogy itt Jeruzsálemben több ezer fős, talán 10 000 fős zsidóból lett keresztény gyülekezet van, de legalább ekkora gyülekezetek vannak Kis-Ázsiában, akik pogányokból lettek keresztjénnél. Sokan azt feltételezik, hogy itt valóban egy valós vita alakult ki a jeruzsálemi gyülekezet, annak vezetése és Pál között. Nem fogadták nagyon szívesen Pált, hiszen Pál nem is náluk szállt meg, nem egy zsidó keresztjén vezetőnél szállt meg, hanem egy görög zsidó Názon házában szállt meg. Nem is tesz említést az írás, hogy örömmel fogadták-e Pál ajándékát, hiszen Pál mindig ajándékot vitt a jeruzsálemi gyülekezetnek, adományokat a pogány gyülekezettől, a jeruzsálemi szegényeknek, hanem egyből egy vitát látunk. És Jakab nem is kertel, mondja, hogy hát az a vád ellened, kedves Pál, hogy úgy hírlik, hogy a zsidókat, a zsidókból lett keresztényeket a mózesi törvény elhagyására buzdítod. És akkor felsorolja, hogy hát azt tanított Pál, hogy ne tartsák meg Mózes törvényét, és hogy ne metéljék körül fiú gyermekeiket. És hát kiderül, hogy ez egész egy hamis vád, mert ezt nem a zsidó keresztényeknek, hanem a pogányokból lett keresztényeknek tanította Pál, hogy nem kell körülmetélni a fiaikat úgy, mint a zsidóknak, és nem kell a mózesi törvényből megtartani azokat a szabályokat, ami az életmódra vonatkoznak. Tehát félreértés ne essék, Pál nem tanított senkit se arra, se zsidót, se pogányt, hogy ne tartsa meg a 10 parancsolatot. Hiszen a 10 parancsolat, mint a Isten törvényének a szíve, az egyisten hit alapja. És nem csak az egyisten hit alapja, hanem embertársainkkal való viszonyunkba is mérvadó, útmutató. Tehát az biztos, hogy Pál apostol ilyet nem tett. Esze ágában se volt arra. Tehát pont azok, akik rossz hírét keltették, azzal vádolták, amit ő soha nem tett, viszont valóban pogányokból lett keresztényeknek mondta, hogy nem kell zsidó módra élniük, és nem kell zsidó módra körülmetélni a gyermekeiket. Természetesen azért a mózesi törvény életvezetésre vonatkozó szabályaiból tartottak meg többet is a pogány keresztjének. És itt felsorolja Jakab, hogy előírták, hogy tartózkodjanak az áldozati lakomáktól. Ugye az áldozati lakomák a pogány vallások része volt, és tulajdonképpen ingyen lehetett hozzájutni egy nagy étkezéshez, hiszen a pogány bálványnak bemutatott áldozati állatot közösen elfogyasztották. És bizony sok szegény rákényszerült arra, hogy mivel nyilvánosak voltak ezek a pogány kultuszok, hogy azért, hogy egyen valamit, részt vegyen egy ilyen kultuszban. De nem azért tartóztatták az apostolok a szegény pogányokból lett keresztényeket a bálványáldozati lakomától, mintha az vallásilag nem lett volna helyes, hogy esznek abból a húsból, hiszen a hús az hús. Természetesen biztos, hogy nem sokszor nem olyan ételt, nem olyan állatot áldoztak föl, ami mózesi törvény szerint kóser lett volna, de nem önmagában a húsevés volt a probléma, hanem az, hogy sokan megbotránkoztak azon, hogyha egy bálvány istenség templomában megláttak egy szegény keresztényt, aki ott eszik, mert rögtön mindenki arra gondolt, hogy hát ez egy ilyen kettős életet él, hogy elmegy az ő kis pogány szentélyébe is, meg mutatkozik a keresztény gyülekezetbe is, hát micsoda botrány. Tehát ezért tiltották meg őket az áldozati lakomáktól, a vér és a megfulladt állat húsának evésétől. Ugye itt pedig az köszön vissza, hogy még ebben az időben is ugye a vér evésétől azért tartózkodtak, mert a vér lélek, és hát ne egye meg egy ember az állatnak a vérét. Hát nyilván ez már olyan törvény, ami hát manapság már nehezen értelmezhető, nem mintha sokan ennének vért. És valamint a paráznaságtól. Hát itt a paráznaság az a pogány életmódnak a gyűjtő fogalma volt. Tehát a pogány életmóddal járó kicsapongások, amik sokszor ilyen orgiákat, lakomákat, nyitott házasságban élést, és még nem tudom, mit jelentett a görög-római antik kultúrában. Tehát ezektől tartózkodjanak. És ezt Pál tanította a pogány keresztényeknek is. Tehát Pál nem fordította el a zsidó keresztényeket a magukra vállalt törvények megtartásától, sőt, a pogányoknak is előírtak bizonyos tanításokat. A másik vád az volt, hogy Pált látták a templomba, hogy bevitt pogányokat. Ugye a jeruzsálemi nagy templom csak egy bizonyos részébe, a pogányok udvarába léphettek be nem zsidó származásúak. És az volt a vád, hogy egy bizonyos Trofimosszal, aki efézusi görög származású volt, Pál bement a templomba, olyan területre, ahol nem lehetett volna belépni. Egyrészt az nehezen elképzelhető lett volna, hiszen volt templomőrség. És nyilvánvalóan fölismerték, hogy ki az, aki nem zsidó öltözet szerint lép be mondjuk olyan helyre. Másrészt pedig azzal keverték össze, hogy Pál valóban mutatkozott Jeruzsálem utcáin Trofimosszal, együtt sétált vele, de a templomba nem vitte be soha őt. Pált természetesen a jeruzsálemi gyülekezet vezetői meg akarták védeni ezekkel a vádakkal szemben. Tehát nem mondhatnánk azt, hogy Pált nem szeretettel fogadták a jeruzsálemi gyülekezetbe, hanem pont inkább meg akarták védeni a hamis vádakkal szemben, és ezért kérték, hogy azzal oszlassa el az ellene felhozott vádakat, hogy vegyen részt zsidó szokás szerint a megtisztulási szertartáson, bizonyítva ugye a vádak hamisságát. És Pál ebbe bele is egyezett, meg is tette ezt. Ezzel bizonyította, bár neki nem kellett volna bizonyítania, hogy a vádak hamisak. Mégis azt olvasok a történet végén, hogy a zarándok tömeget sikerült mégis jól fölbőszíteni, mert a tömeg azt kiabálta végül, hogy ki vele, vagy úgy is lehetne fordítani, halára vele, végezzék ki Pált. És ez az a momentum, ami nagyon hasonlít ahhoz, amit a tömeg Pilátus háza előtt kiabált Jézus elítélésekor. Tehát Pált majdnem ugyanaz a hasonló vértanúság várta, mint amit Jézus meg is élt, amin keresztül is ment értünk. Az üzenethez kanyarodva láthatjuk Pál viselkedéséből, hogy Pál bizonyos dolgokban rugalmas és nagyvonalú volt. Voltak olyan dolgok számára, ami közömbös dolgok voltak, és nem akart ezzel vallási vitákat kezdeményezni. Gondoljunk arra, hogy ma egyházak csipcsup kérdésekben szétválnak. Például milyen legyen az egyházi zene, vagy most melyik hitvallást fogadjuk el az egyedüli igaz hitvallásnak számunkra, és szétválnak ilyen kérdések miatt. Pál apostol ilyet nem tett volna, de egy dologban határozott volt, mégpedig abban, hogy a törvény, az ószövetségi törvény önmagában nem üdvözít. Az ószövetségi törvény tükörként megmutatja a bűneinket, és ilyen értelemben a lelkiismeretünk támasza, mert megerősíti bennünk a jót, és gyengíti bennünk a rossz döntésekre való hajlamunkat. Ilyen értelemben útmutatást ad az életre számunkra, jó alapelveket nyújt jó döntésekhez, mert ugye ez a törvény áldása, hogyha Isten útján jársz, ha az ő törvényeit megtartod, annak jó következménye lesz, áldások követik azt. Sőt, ezen felül még a mózesi törvény készíti a hívőket a messiás eljövetelére. Tehát igenis a törvény jó, és a törvény hasznos. Ez meg is erősíti Pál több levelében. De üdvözíteni egyedül Isten kegyelme fog bárkit is. Se zsidót, se görögöt nem fog üdvözíteni a törvény megtartása. Egyedül a Krisztus Jézusban való hit, egyedül a messiásban való hit, aki üdvözítőül jött, és aki bemutatta értünk az egyetlen igaz áldozatot, ami által üdvösségünk lehet, azaz, hogy helyettünk szenvedett, ami bűneink büntetését vette magára. Ebben az üzenetben volt Pál határozott, ebből nem engedett, hogy ez a hit üdvözít. Kisebb vallási, hitvallási kérdésekben pedig rugalmas volt. Testvérek, mi is oly sok mindenben tudunk vitatkozni egymással, kegyességi irányzatok kérdésében is, vagy akár, hogy milyen zene engedhető meg, vagy nem itt a templomban. És gondoljunk arra majd, hogy vajon Jézus, amikor majd eljön ítélni élőket és holtakat, akkor ezeket fogja tőlünk kérdezgetni? Hogy te reformátusként biztos, hogy pontosan hitted a mi hitvallásainkat? Nem volt benne tévedésed? Vagy pedig az, hogy milyen zenét hallgattál? Nem azt fogja kérdezni, hanem az, hogy ki vagy te? Amikor éhes voltam, adtál ennem? Amikor szomjas voltam, adtál innom? Kérdezi Jézus. Ki lettél a földi életedben? Kivé váltál? Jézus ezeket fogja kérdezgetni. Nem ilyenekről fog vitatkozni, amivel Pált vádolták, és majdnem még halálba is sodorták, és ebbe benne volt úgymond a már keresztjénekké váló zsidók keze is. Nem. Meg nem is ezt fogja kérdezni, hogy mi vitatkozunk egymással, hanem az, hogy ki vagy te? Ki lettem én számodra? Kérdezi Jézus. Ilyeneket fog kérdezni tőlünk. Természetesen a zsidó és a keresztény vallás szétválásának a tanúi vagyunk ebben az időszakban, hiszen a keresztény vallás, a krisztusi zsidó hit az megtűrt volt a kezdetekben. Tehát a Krisztus hívő zsidókat is beengedték a nagy templomba, de egyre inkább kezdett szétválni ez a két irányzat. A zsidó vallás megcsontosodott a maga hitvallásosságában, kilökve magából a Krisztus messiás hívő, a Krisztus hívő zsidókat, és ugye a pogányokból lett keresztjének nagy száma miatt, ugye akikkel a zsidók nem akartak érintkezni, vallási értelemben sem, ugye külön váltak egymástól. A másik üzenet szerintem, hogy ezekből a kérdésekből ne csináljunk vallásháborút. Sok vallásháború volt már, ugye ennek egy tanúi vagyunk most ebben a történetben, tanúi vagyunk az egyház történelme során is sok ilyennek, de ami számunkra igazán üzenet az, hogy megértünk ilyen vallásháborút személyesen, ember vagy társainkkal, vagy gyülekezeti társainkkal szemben is. Ne kövessük el ezt a hibát még egyszer. Mert az egyik út sem az Isten útja. Mert ahol erőszakról van szó, meg kivégzésről, és arról, hogy hívő emberek szétválnak, meg elidegenednek egymástól, az nem az Isten lelkének a munkája. Ebbe az egybe biztosak lehetünk. És keresztényként se felejtsük el, hogy a mi hitünk, igenis a zsidó vallásba gyökerezik. Hogyha ez a kijelentés sokaknak nem helyén valónak látszik, akkor szociológiai szempontból olvassa el Francis Schaeffer műveit. Nagyon szépen bizonyítja azt, hogy mi sokkal közelebb vagyunk a zsidó hittestvéreinkhez, mint gondolnánk. Tehát a kereszténység a zsidó hitben gyökerezik. És az egy dolog, hogy ez lett, hogy zsidóknak, keresztények sikerült jól összevesznünk, de még a kereszténységen belül is így bánunk egymással. Amint látjuk a példát ebben a történetben, és látjuk néha magunk között is. Ne kövessük el ezt a hibát még egyszer. Az ökumenikus imahétnek egyik nagy tanulsága az volt, legalábbis számomra, hogyha beszélünk egymással őszintén nézeteinkről, vagy a köztünk lévő különbségekről, vagy hasonlóságokról, akkor rájövünk egy idő után, hogy az egymással szembeni kritikánk, ugyanúgy, mint itt, Pál esetében, egyszerűen hamis vádakra épül. Egyszerűen, most mondok egy példát, ugye a katolikusokat szokták azzal a protestánsok vádolni, hogy imádják a szenteket. Az lehet, hogy az ő hitük szerint imádkoznak a szentekhez, ugye ami az ő hitük szerint ők már a mennybe vannak, és ezért imádkoznak hozzá. De esze ágába sem volt soha egy katolikusnak, hogy Istenként imádjon egy szentet, vagy egy kép, vagy egy szobor előtt boruljon le, és azt imádja. Mi reformátusok ezt mi olyan könnyen elhisszük, hogy mondani, hogy mi milyen jó fejek vagyunk, mert mi aztán igazán. De mondhatnék még más példát is, hogy ha egymással őszintén beszélnénk, úgy, ahogy Pál is ugye milyen őszintén beszélt Jakabékkal, hogy kiderülnének, hogy amikkel vádoljuk egymást, vagy amit előítéletesen gondolunk a másikról, egyszerűen hamis és nem igaz, és egyik fél se gondolta igazából. Számomra ezek nagy tanulságai voltak ennek a történetnek, és főleg az, hogy ehhez hasonló vallásháborút két ember is tud egymással játszani. Soha ne tegyünk ilyet magunk között. Ez egy gyilkos játszma tud lenni, akár közvetett, akár közvetlen módon. Gondoljunk arra, hogy ezzel Jézus szenvedésének és fájdalmát sokasítjuk meg. Mert azt mondja a Szentírás, hogy Jézus a mennybe van, de az ő szenvedése még nem telt be. És lehet, hogy mi vagyunk azok, akik a fájdalmat és a szenvedést okozzuk még mindig, ha így bánunk egymással. Erre nézzünk inkább, amiben Pál se engedett, amikor azt mondta, hogy a törvény jó és hasznos, de üdvözíteni egyedül Isten kegyelme fog mindenkit, téged és engem is. És ez a kegyelem Krisztus Jézusban jelent meg, aki szeretett bennünket annyira, hogy ő magát adta értünk. Így legyen. Amen. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, te kegyelmedért és irgalmadért imádkozunk, és kérjük, hogy add nekünk meg most a bűnbánat szentségét, hogy tiszta szívből bánhassuk bűneinket, ahogy az úrvacsorára készülünk. Mert megvalljuk, Urunk, hogy mi el tudjuk a lelkiismeretünket nyomni, meg tudunk vakulni, süketekké válhatunk, sőt van, hogy mi magunk fogjuk be a fülünket, és takarjuk le a szemünket, csak hogy ne lássuk az igazságot. Urunk, köszönjük, hogy a Te ígéd és a Te beszéded igazság. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy Jézus lesz az, aki ítélni fog élőket és holtakat. És Urunk, Köszönjük, hogy ez a mai ige is a legfontosabb igazságra hívta fel a figyelmünket, ami Pál üzenetének is a központja volt. Köszönjük, Urunk, hogy ezt erősítetted meg bennünk, hogy nincs üdvösség senki másban, és hogy nem adatott más név az ég alatt, csak Jézusé, aki által üdvözülhetnénk. Köszönjük ezt a kegyelmet. Add, Urunk, hogy ezzel ne éljünk vissza, amikor vitatkozunk egymással, amikor egymás vallásáról gondolkodunk, hiszen tudjuk, Urunk, hogy végül azt fogod te kérdezni, hogy kik vagyunk mi, kikké váltunk, engedtünk-e neked, éhezőnek adtunk-e inni, szomjazónak adtunk-e enni, tettük-e azt, amire te tanítottál bennünket. Urunk, mindazonáltal azért kérjük, hogy add nekünk a te szent lelkedet, hogy amikor olvassuk a te ígédet, jól értsük azt. És köszönjük mindazokat a igazságokat, amire elvezettél bennünket, amikhez ragaszkodunk, mi reformátusok. De köszönjük, hogy ez nem azért van, hogy háborúra legyen ok más hívő testvéreinkkel szemben. Urunk, köszönjük, hogy elvezettél bennünket arra, hogy te vagy Jézus, ami közben járunk. De tudhatjuk azt, hogy legalább annyi tévedésünk és annyi hibánk nekünk is van biztos, mint a katolikusoknak vagy más Krisztus hívő gyülekezetnek. Egyikünk se tökéletes. Mindannyian hiával vagyunk a te teljes ismeretednek és bölcsességednek. És attól, hogy el tudjuk fogadni egymást azzal az alázattal, hogy te tudsz csak formálni és változtatni bennünket egyedül, mi nem fogjuk tudni ellenségeskedés és kritizálás által megváltoztatni a másikat. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy ez biztos. Bocsáss meg, amikor mi mégis ezt tesszük egymással szembe, és bocsáss meg, amikor mi mégis ezt tesszük személyes ellentéteinkben, és akkor kicsiben űzünk vallás háborút. Irgalmazz nékünk bűnösöknek. Add helyette inkább Jézus lelkét, a szeretet lelkét. Add, Urunk, hogy olyanok legyünk, mint ő. Hiszen tudjuk, hogy ez a te akaratod. És hiszük, hogy a te szent lelked és ígéd által ez lehetséges. Hogy Krisztusi jellemünk legyen. Köszönjük az új embert, akikké lehetünk. Urunk, a te lelked vigyen bennünket bűnbánatra, amikor csendben fohászkodunk személyesen hozzád. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Békesség a testvéreknek és szeretet hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A jótékonyságról el ne feledkezzetek, legyetek Krisztus követői.